ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Urunk, hálásak vagyunk ezért a mai délelőttért, azért, hogy megtisztelsz bennünket jelenléteddel, hiszen azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összeinek a te nevedben, ott te ott vagy. És olyan jó arra az ígéretre támaszkodni, és arra az ígéretre ráállni, hogy a te szavad nem tér vissza üresen. És ebben a reményben hirdetjük a te szavadat alkalomról alkalomra, hirdetjük az igét, és ezért tartjuk fontosnak a hirdetett igét, mert ahogy az ige mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ezért szeretnénk középpontba helyezni téged, mert ez a mai alkalom sem rólunk szól, hanem rólad. Így kérünk, Urunk, hogy a te szavad váljon valóságá számunkra, add, hogy megérthessük a te szavadat, és így könyörgünk azért, hogy nyisd meg a mi szívünket, értelmünket, hogy megérthessük mindazt, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. Urunk, add, hogy erővel és hatalommal szóljon az ige, és hogy embereket össze tudjon törni, aztán újjá tudjon tenni. Munkáld az ébredést ebben a drága gyülekezetben, igéd által. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Péter második levelének első fejezetében, a 16. verstől a következőképpen. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk Isten fenségének. Mert amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és ilyen szózatot intézett hozzá a felséges dicsőség, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ezt a mennyből jött szózatot mi hallottuk, mert együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Nagyon sokan ebben a világban elmondják magukról emberek, hogy ők hisznek Istenben. Azonban, ha megkapargatjuk egy kicsit a felszínt, és elkezdünk mélyebb kérdésekre választ találni, a Biblia üzenetéről mélyebben beszélgetni, kiderül, hogy ez a hit nem az a fajta hit, amiről a Szentírás beszél. Ha Jézus Krisztus személyéről, emberi és isteni fenségéről, megváltói hatalmáról esik szó, akkor szintén más a maguk alkotta vélemény, mint a Biblia tartalma. Ha a Szentírás, mint Isten kijelentett szava, az élet beszéde kerül terítékre, akkor kiderül, hogy mégsem olyan nagy tekintély a Szentírás, hanem egy könyv lehet a sok közül. Amikor a Bibliáról esik szó, akkor sokan azt mondják, hogy ugyanúgy emberek írták, nem fedi a benne levő tartalom a ma kialakult világnézetet, természettudományt. Sokan azt mondják, hogy a Biblia elavult, ózsdi, régi, divatja múlt, már-már nem követi a trendit. És mivel emberek írták, ezért nem Isten szava, hanem az ember gondolatait vetíti ki. És ezekért a véleményekért kell ezen a mai istentiszteletünkön olyan kérdésekre válaszolni, amely tudom, hogy ebben a gyülekezetben is komoly kérdés, és vannak emberek, akik valóban így gondolkodnak, ahogy az imént felsoroltam, felvillantottam néhány gondolatot a mélyebb hit kérdéseiről. Először is nagyon fontos beszélni a körülményekről, aztán lehet a tartalmi részről is szót ejteni. Hangsúlyoznunk kell, hogy a Szentírást emberek írták, szemben mondjuk a Koránnal, melyről azt mondják, hogy Krisztus után 610 és 632 között Mohamed, a próféta, a Koránt közvetlenül angyali kézből kapta a hír a hegyén. Mi valljuk azt, hogy a Szentírást emberek írták. Körülbelül 1500 év alatt íródott. Olyan emberek, akiknek voltak gyengeségeik, társadalmi, szociológiai, nyelvismereti különbségeik, voltak, akik nagyon komoly, tanult háttérrel rendelkeztek, és voltak, akik nagyon egyszerű emberek voltak, és ez megmutatkozott a nyelv és szóhasználat választékosságában. A szerző között volt halászattal foglalkozó egyszerű ember, és volt olyan tanult szerző is, aki az akkori világ egyik legjobb egyetemén sajátított el több nyelvet is. A Bibliát nem tudatosan tervezték, illetve nem tudatosan szerkesztették Bibliává. A Szentírás nem sikersztori, bestseller akar lenni. Ennek ellenére a legtöbb nyelvre és a legtöbb példányban kiadott és eladott könyv a világon. Nem sikersztori, nem happy end könyv, hanem az élet beszéde, az élet könyve. Szerintetek, drága testvérek, sikersztori, hogy Mózes gyilkos volt? Szerintetek sikersztori, hogy Dávid házasságtörő, parázna volt, majd gyilkos lett? Szerintetek sikersztori, hogy Ábrahám hazug, gyáva ember volt? Hogy Jákob hazug, apját átverő, az atyai áldást simlis módon megszerző alak volt? Szerintetek, drága testvérek, sikersztori, hogy Pál apostol öldökléstől lihegve ölte a keresztényeket? Nem. Tudjátok, ez nem sikersztori, hanem egy valóságos könyv, amely nem takargatja az emberi gyengeségeket, gyarlóságokat, bűnöket. Egy valóságos könyv, amelyben vannak magasságok és vannak mélységek, vannak emberi bukások, gyűlölet és harag, szeretet és megbocsátás egyaránt. Tudjátok, ez a könyv nem tudományos irat. Nem tudományos kérdésekre akar tudományos válaszokat adni. Aki így tekint a Bibliára, aki ezt várja a Bibliától, az téved. Szét lehet cincálni Biblia és történet kritikai szempontból, ha akar, tud benne hibát találni az ember, a körülményeket lehet kritizálni, de hangsúlyozzuk, nem az égből lepottyant könyvről van szó, hanem olyanról, amelyet tökéletlen emberek írtak 15 évszázadon keresztül. Azonban a Szentírás minden korban élő ember számára szeretne válaszokat adni az élet kérdéseire. És tudjátok, amit itt tartok a kezembe, az nem mesekönyv. Nem egy mesekönyv a sok közül, nem fikció, nem kitalált történeteket tartalmazó könyv, hanem higgyétek el, hogy az élet beszéde. Higgyétek el, hogy ma is milliók olvassák, millióknak jelent vigasztalást, millióknak jelent útmutatást, reménységet, bátorítást. Ma is sokaknak vannak kérdéseik, és az élet kérdéseire ebben a könyvben kap választ. Számunkra a legfontosabb kérdés nem a körülményekből fakad, hanem a tartalomból. Ezért a Szentírást ne a körülmények szempontjából vizsgáld elsősorban, persze lehet, kell is, hanem tartalmi szempontból tekints rá. Azt írja Pál apostol a Timóteushoz írott levél, második levél, harmadik fejezetének 16. versében, ezt írja Pál, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Vagy Péter azt mondja Jézusnak, a János evangéliumának 6. fejezetében lett ez feljegyezve, azt mondja Péter, Uram, hát kihez mehetnénk, örök életnek beszéde van te nálad. Tudjátok, ez a könyv Isten szava az emberhez. Istent ne úgy képzeljétek el, drága testvérek, ne úgy képzeljétek el, hogy ő ott a magaslatokban ül, lába az asztalára van téve, és jót hahotázik a bukásainkon, jót hahotázik a nélkülözéseinken, a fájdalmainkon. Ő nem tehetetlen Isten, hanem ő cselekvő Isten. Ebből a könyvből megismerhetjük, hogy ő nem tétlenül ül, hanem cselekszik. Persze, és mindjárt hadd tegyem hozzá, persze nem úgy cselekszik, ahogyan azt emberek ma gondolják. Isten, add meg ezt, meg add meg ezt. Add, hogy nyerjek a lotton, vagy add, hogy éppen annyi pénzem legyen, ami elég, hogy boldoguljak, de persze a világ összes pénze nem lenne elég neki. Isten nem az ember igényeit akarja kielégíteni. Ő nem egy automata. Sokan úgy gondolkodnak, hogyha Isten nem adja meg, amit kérnek, akkor nincs is. Ha nem ad, akkor nincs. Milyen kicsinyes, gyermeki gondolkodás. Ha ő nem ad, akkor nem hiszek benne. Milyen kicsinyes, gyermeki gondolkodás ez. Ilyet a homokozóban csinált a kisgyermek. Ha nem adod oda, akkor nem vagyok a barátod. Emlékszünk, drága testvérek? Emlékszünk. Eltelik néhány év, és ugyanúgy viselkedik az ember Istennel szemben. Ha nem adod meg, nem létezel, és nem hiszek benned. Kértem, nem adtad meg, ezért nem létezel. Tudjátok, a Szentírás az nem ilyen Istenről beszél. A Szentírásból nem ilyen Istent ismerhetünk meg. A mai ember Isten képe és a valóságos Isten között óriási különbség van. Óriási szakadék tátong a valóságos Isten és a között az Isten kép között, amit az ember gondol. A Szentírás a valóságos Istent mutatja be, és ezért nem hisznek benne sokan. Ezért nem olvassák ezt a könyvet, ezért nem olvassák a Bibliát nap mint nap, mert van egy fölfogásuk, van egy elgondolásuk az Istenről, ebben az Isten képben hisznek, és ha nem olyan az az Isten, akkor nem hisznek benne. De tudjátok, a Szentírás nem az ilyen Istenről beszél. Másfajta Istenről. Ő a valóságos Istenről. És hányan mondják, ha az az Isten nem olyan, amilyet én szeretnék látni, akkor inkább nem akarok benne hinni. Isten pedig nem válik olyanná, amilyenné az ember szeretné. Ezt hadd hangsúlyozzam. Nem válik Isten olyanná, amilyen az ember szeretné. Ha az nem illik az ember által vélt elképzelésbe, akkor nem illik. De Isten nem az emberhez fog igazodni. Ezt hadd húzzam alá. Isten nem fog igazodni az emberhez. Isten valamit felkínál az embernek, és erről szól a Szentírás. Nem kitalált mesék gyűjteménye, hanem a valóságos Isten valóságos munkájáról szól, hogy mit tett ő az emberért. A Biblia nem arról szól, hogy az ember mit akar tenni az Istenért. Nem. A Szentírás arról szól, hogy Isten mit tett az emberért. Érted is, meg értem is. És erről szóltak a próféták is az Ószövetségben. Ezt hirdette Jézus Krisztus is. Majd a tanítványok, az apostolok, akik szem és fültanúi voltak a Jézussal kapcsolatos eseményeknek. Ezért írja Péter, még egyszer idézem az igét, amit felolvastam, mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Tudjátok, drága testvérek, mesére nem lehet építeni az életet. És vannak, akik egész életüket egy mese világban élik. Azt hiszik, hogy az élet is egy mese, meg játék, és nem áll semmi másból. A Szentírás szembeállítja a mese világát a valósággal. Az adott kor hiedelmeit a valóságos élettel. Tudjátok, Jézus Krisztus jövetelének a szándéka nem volt más, mint hogy egészen közel kerüljön az Isten az emberhez. Isten tulajdonképpen Jézus Krisztusban hajolt oda az emberhez. Olyan távol került az ember Istentől, hogy Jézus Krisztusra lett szüksége, hogy ezt a távolságot áthidalja. Jézus valami olyat hozott az ember számára, amelyre mindenkinek kivétel nélkül szüksége van. Mindenkinek kivétel nélkül szüksége van, de nem mindenki tart rá igényt. Tudjátok, mindenkinek szüksége van szeretetre, de nem mindenki tart rá igényt. És ezért az egész élete egy merő nagy szeretetlenség. Mindenkinek szüksége van békességre, szüksége van megbocsátásra, de nem mindenki tart rá igényt. Ezért békétlenségben és haragban éli az életét. Békétlenségben és haragban a családdal, a házastársával, a munkatársaival, a környezetével. Jézusra mindenkinek szüksége lenne, de ez a szükség nem mindenkinél mutatkozik meg. Isten pedig nem olyan, akit magát ráerőltetné bárkire is. Van lehetőség a felismerésre, van lehetőség az elfogadásra, de hadd hangsúlyozzuk, hogy Isten nem kér szívességet. Tőlem sem, tőletek sem. Isten nem kér szívességet. Ő felkínál, aztán az ember ezt vagy elfogadja, vagy nem. Ő nem szívességet kér, hanem a szívét adja, az ő legdrágábbját, Jézust, és vele együtt mindent. Isten fölkínál valamit. És az embernek van hatalma arra, mert adatott ennyi hatalom, hiszen azt olvashatjuk mindjárt a Szentírásnak az első lapjaiban, Isten hatalmat adott az embernek. Azt mondja, hogy uralkodjál a tenger halain, az ég madarain. Hajtsad uralmad alá ezt a földet. Isten adott hatalmat, adott uralmat az ember számára. És éppen ezért az embernek van hatalma, amit Isten kínál elfogadni, vagy elutasítani. És tudom, hogy ma többen vannak azok, akik elutasítják, mint akik elfogadják. De hadd mondjam, hogy Isten nem kér szívességet. Isten fölkínál. Isten azt mondja, hogy itt van. Hogy ezt neked adom. Ezt valaki elfogadja, valaki elutasítja. Ha ez kell, akkor elfogadod. És tudjátok, drága testvérek, ezt hirdetjük alkalomról alkalomra. Hogy van valami, amit Isten készített neked. Van valami. Van valami, amit Isten Jézus Krisztusban fölkínál. Új életet, békességet, szeretetet, megbocsátást. Ő ezeket kínálja. Ő nem megtömött pénztárcát ígér, megtömött gyemeket, ő nem olyan bankszámlát ígér, amin nem tudsz eligazodni, mert olyan sok van azon a bankszámlán. Isten ilyet ilyet nem kínál. Azt olvashatjuk az igében, hogy Isten az ő tulajdonfiát fölkínálta. Isten az ő tulajdonfiát olyan csodálatosan megfogalmazza ezt Pál apostol a római levélben, hadd idézzem, a 8. fejezetben, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Tudjátok, Isten ezt kínálja az embernek. Az ember ezt vagy elfogadja, vagy elutasítja. Nincs köztes áthidaló megoldás. Vagy kell az, amit ő kínál, vagy nem. Ő nem megy bele alkudozásokba, az az embernek a szokása. Ő nem kufár, hogy lehetne vele alkut kötni. Az Istent nem találod meg a piacon, mint kufár, és nem lehet vele alkudozni, hogy Uram, hát az Isten nem ilyen. Tudjátok, neki annyira drága volt az élet, hogy ő nem akar az élettel alkudozni. Mert tudjátok, az élet az nem piactér. A piacon lehet, de az életről te ne akarjál alkudozni. Mert Istennek kerül drágába az élet. Nem neked, meg nem nekem. Nekem nem kellett áldozatot hozni, nektek se kell áldozatot hozni. Nem kell. Isten hozta meg az áldozatot. Amikor Isten azt mondta, hogy elküldöm az én egyszülött fiamat, a tulajdon fiamat, emberek kezébe adatot. Drága testvérek, csak a történelem példájából tekintsünk arra, hogy mi lett abból, amikor valaki az ember kezébe adatot. Mi lett abból? 20. század véres történelme tud erről beszélni. Istennek került sokba, neked nem kerül sokba. Nem kerül. Hányan azon gondolkodnak, én azért nem akarom Istent követni, mert mennyi mindenről kell lemondani. Le kell mondani a szexről, le kell mondani a pénzről, le kell mondani a pornóról, a drogról, az alkoholról, erről, arról, amarról. Hányan mondják ezt? Szexfüggők, pornófüggők, alkoholfüggők, drogosok. Hányan mondják ezt? És Zákeus is mondta. Zákeus is mondta. Addig, míg tömött a bankszámla, meg pénztárca, addig nincs baj. Egy öreg rabbi is megmondta. Csak egészség legyen, a többit megveszem. Isten nem ilyet ígér. Isten nem ilyen életet. Isten más életet kíván. Isten azt kínálja, amit se pénzen, se kapcsolatokon, se semmi máson nem fogsz tudni megnyerni, megvenni, megszerezni. Isten valami olyat kínál. És ezért olvassuk az igében, hogy ő drága árat fizetett. Ő igazán nagy áldozatot hozott. Nagy árat fizetett az életért, hogy ő többre becsüli annál az életet, mint egy árucikk. És éppen ezért Isten nem akar alkudozni. Nem akarja az életet, az életedet áruként alkutárgyává bocsátani. Az ember nem egy portéka, nem egy áru, hanem Isten számára a te életed az kincs. Isten ezért küldte a halálba egyszülött fiát, te pedig próbálsz vele alkudozni. Hogy mi fér bele, mi nem. Hogy mit adjon meg, mit ne adjon. Hogy mire tarthat igényt, és mire ne tartson igényt az Isten. Tudjátok, az élet az nem alkutárgya. Az ember nem alkutárgya. Isten a legdrágábbat adta az emberért, érted is, meg értem is, és ez nem mese, ez valóság, és erről tettek bizonságot Péterék. Ahogy akkor nekik, úgy ma is nagyon sokaknak ez a legdrágább jelenti az életet. És drága testvérem, azt szeretném, és ezért én is kész vagyok mindent megtenni, hogy számodra is Jézus Krisztus a legdrágább legyen. A legdrágább. És nézzétek, mesék jönnek, mesék mennek. Világhatalmak, divatok jönnek és mennek. Kultúrák változnak. De ez a legdrágább jelenti évezredek óta millióknak az életet ma is. És erről a legdrágábbról szól a Biblia, szól az igehirdetés, ami számodra is a legdrágább lehet. Jézus az, akivel csak nyerhetsz. Nyerhetsz életet és nyerhetsz üdvösséget. Nyerhetsz békességet a szívedben, nyerhetsz megbocsátást, ami után vágyik a szíveméjén minden ember. Hadd mondjam, hogy Jézussal pénzt nem nyersz, de az életet megkapod tőle. És ez nem kitalált mese, ez valóság. Gyere és kövesd Jézust, mondj igent neki, aki a legdrágább lehet számodra is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk azért, hogy nem bocsátottad áruba az ember életét, nem tetted alku tárgyává, akkor, amikor az ember megmentéséről volt szó, hanem mindjárt a legdrágábbat adtad oda. Hálásak vagyunk azért, hogy Jézus Krisztusban ez a legdrágább került oda a keresztfára. Te a tulajdon fiadat adtad oda az emberek kezébe, és emberek akkor és ma is ugyanúgy megvetik ezt a kereszten függő Jézust, aki számodra a legdrágább volt. És ma is sokan megvetik, nem hisznek benne, vagy nem úgy hisznek benne, vagy nem abban a Jézusban akarnak hinni, akikben ők szeretnének. De Úrunk, köszönjük, hogy Te a legdrágábbat küldted. Nem alkudoztál az életünk felett, hanem a tulajdonfiadat adtad a halálba, hogy bűnbocsánatot és üdvösséget adjon. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért az üzenetért. És így kérünk ezért a drága gyülekezetért, esedezünk, könyörgünk minden egyes tagjáért. Könyörgünk, hogy hassát a mi szívünket, mindaz, ami le van írva az igében, hogy ez nem egy mese, nem egy kitalált történet, hanem ez valóság, hogy Te az életedet adtad az emberért, a bűnös emberért. És föltetjük a kérdést, hogy kinek van szüksége a mi bűneinkre. És olyan jó, hogy erre választ kaphatunk az igéből, neked. Neked van szükséged a mi bűneinkre, mert Te ott egyszer és mindenkorra elvégezted a kereszten. Te oda szegezted a minket terhelő adós levelet, a bűneinket, és így lehet megbocsátás, és így lehet örök élet. Hálásak vagyunk neked ezért, Úrunk, add, hogy átjárja a szívünket ez a csodálatos örömhír ezen a mai délelőttön. Amen.